Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Krisán László, a Kavosz ZRT vezérigazgatója, akivel az elmúlt fél órában és továbbra is a Széchenyi Kártya program működéséről, illetve a KKV szektorról, az NMKKV szektorról beszélgettünk és beszélgetünk. Ugye említette, hogy a legnépszerűbb termék a már majdnem 20 éve működő Széchenyi Kártya folyószámlahitel, de van még másik 5 termékük is. Mik a különlegességei ezeknek a hiteleknek, ezeknek a termékeknek? Ugye van, ami kifejezetten az uniós támogatásokhoz köthető, más pedig tulajdonképpen szabad felhasználású hitel. De mik a jellemzők?
Így van, és nem akarok itt most hitelekről szóló termékórákat tartani, mert nincs is értelme, és a vállalkozókat az nem érdekli. Talán a legfontosabb mondás az az, hogy a folyószámla hitel az mindig is a szabad felhasználás az, hogy nincs célhoz kötve a hitel, hanem 100 millió forintig a napi likviditási problémáimnak a fizetésére fel tudom használni, ez mindent visz. Tudok fizetést adni az embereimnek, tudok belevenni készleteket, árukat, ha jön az adófizetési feltöltési kötelezettség, tudod adót fizetni. Tehát nagyon sok olyan költség, ami naponta éri a vállalkozásokat, ezért is ez a legsikeresebb és a legnagyobb példányszámú kiadott hitelünk. Ugye mindig vita van azon, hogy most akkor folyószámla vagy beruházás. A beruházásnak is megvan a maga tere és szükségessége. De a beruházásokhoz ahhoz mindig egy stabil vállalkozói körnek kell először lennie, aki a napi működésében vélhetően képes arra, hogy tudjon tovább gondolkodni és előre gondolkodni, tehát a kettő nem kizárja egymást, hanem kiegészíti egymást. A forgóeszköz ugye egyértelműen arra szolgál, hogy a folyószámítanunk az 1+1 éves, és nagyon-nagyon kevés papírt kérünk hozzá, pontosan azért, mert úgyis látjuk a vállalkozást, ha akarjuk, tudjuk a vállalkozást megnézni, nem kell hozzá nekem tőle papír, tehát nem vegzáljuk a vállalkozásokat, nem töltenek órákat, hitel, kit kérelme kitöltögetésével, kollégáink azért vannak, hogy ezt helyette megcsinálják. A forgóeszköz az 3 éves hitel, arra szolgál, hogy egy működő beruházáshoz, a napi ügyekhez készleteket, áruhalapot szerezzem be, és működtesse kvázi a beruházását. És eljön a beruházás hitel, ami már 10 éves, és itt el kell mondani, hogy itt mindegyik program elemhez van állami kamattámogatás, amitől változnak az áraik. A beruházási hitel konkrétan 0%-os nettó éves kamaton működik, azért az nem egy rossz. Még a mostani alacsony kamatközegben is eléggé feltűnik, hogy 0%-os valódi nettó éves kamata van a Széchenyi Kártya beruházás hitelének, de a legdrágább termékünk a folyószámlahitel sem több, mint 2,8% éves szinten, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon olcsó termék. Ráadásul a fedezettség tekintetében, ahogy mondtam korábban, nem kell behozni hozzá ingatlant, hanem változó, valamelyik bank szokott kérni mondjuk egy beruházáshoz, de az a válságban volt igazából, mostanra már a bankok nem nagyon kérnek ebben a programban fedezetet. Van természetesen olyan hitelünk, ami uniós pénzekhez kötődik. Most az uniós pénzek kifutásával ez most 1 vagy 2 évre jegelődik ez a történet, hiszen ez az önerőhöz való segítséget nyújtja, illetve a már elnyert támogatást megelőlegező hitelről beszélgetünk, de ez, amikor majd jön a 21-27, reméljük, hogy valamikor is kezdődik, legalább 22-ben elkezdődik, akkor mindenféleképpen ennek meg lesz úgy újra a létjogosultsága, és a legnagyobb, nekem meglepetés, de a legnagyobb pozitív meglepetés az Agrár Széchenyi Kártyának a hihetetlen szárnyalása. 13-ban, amikor a miniszterelnök úr bejelentette, hogy bevezetjük ezt, hogy be kell vezetni egy ilyen terméket, akkor azért nagyon sok kérdés volt, hogy hogyan lehet az, mert az unióval is meg kellett azért vívnunk rendesen. Sokat vívunk az unióval, de ezzel nagyon sokat vívtunk egyébként. És mostanra mondhatjuk azt, hogy kifejezetten domináns programmá vált az Agrár Széchenyi Kártya, ami gyakorlatilag minden területre, a növénytermesztés, állattenyésztéstől 1-2-3 éves folyószámla és forgóeszköz hitelt tud adni a vállalkozásoknak. Lefedünk minden területet, az őstermelőtől, a családi gazdákon keresztül a fiatal vállalkozói csoportokig. Tehát azt gondolom, hogy mindenre próbálunk kiterjedni, pontosan azért, mert ez adja magát, hogy van valahol egy luk, egy rés a vállalkozói finanszírozási körben, és akkor arra mi rá megyünk, hiszen van egy hiány valahol, és behúzza magával ezt a hiányt. Tehát messze piacvezető programról van szó, messze a legolcsóbb kell, hogy legyen, ez nem az nem eldöntendő, hanem a legolcsóbbnak kell lennünk, a legjobbnak kell lennünk, és a legbonyolításmentesebbnek kell lennünk, mert a vállalkozónak egyre fontosabb pénz, meg az idő. Na most ez a kettővel ne szórakozzon senki, mi pedig ezt tiszteletbe tartjuk, ezt a fajta kérésüket.
És mi a legfőbb különbség az agrár Széchenyi kártya és a mondjuk így hagyományos Széchenyi kártya között, hiszen mind a kettő tulajdonképpen hasonló területre fordítható, éppen amire szüksége van a vállalkozónak.
Hát egyrészt az agrárium az egy teljesen önálló szakma, önálló terület, és ugye az agrárszektorhoz tartozó vállalkozások már a tevékenység körülben is teljesen eltérnek a hagyományos vállalkozásoktól. Ez nem rossz vagy jobb, hanem más a működési elvük. Ugye tényleg mindenre kiterjedünk, az erdő, vadgazdálkodás, halgazdálkodás, állattenyésztés, kisüzemek, nagyüzemek tekintetében nagyon-nagyon erős a teljes lefedettség. Ott ugye az Agrárminisztérium a gazdája ennek a témának, és nem az ITM, de ez nem jelent semmi, csak azt, hogy gyakorlatilag a termékspecifikus és a területspecifikus dolgokban velük dolgozunk nagyon szorosan együtt. Ott egyébként 4%-os kamattámogatás van a terméken, tehát gyakorlatilag ilyen 0 és 1% környékén vagyunk. Ott a bukási arány is nagyon-nagyon érdekes, ott ilyen nem mérhető. Tehát ilyen 0,2 vagy most 0,3, mondtam egy számot, de körülbelül stimmelünk. Tehát láthatólag a vállalkozás, az agrárvállalkozó az még jobban vigyáz arra, hogy a földjét, a tanyáját, a traktorát ne hogy valaki elvigye, tehát ők tényleg nagyon-nagyon pontosan fizetnek, hihetetlen megbízható a mezőgazdasági vállalkozó körül. Ez is mondtam azt, hogy pesti flaster gyerek létemre nekem nagyon-nagyon becsülendő dolog az, hogy ezek a vállalkozások nagyon tisztességesen végzik a tevékenységüket. Ráadásul egy új generációs fölnőtt közben, akik már tudják, hogy mi az, hogy drón, tudják azt, hogy működik az, hogy termésátlag, hogyan kell használni a különböző olyan innovatív eszközöket, amivel ő valóban meg tudja változtatni, és nagyobb termésre tudja sarkalni a területét, földjét, állatállományát. Én abban hiszek, hogy ezek a fiatal vállalkozók, hogyha ezt a generációváltást túléljük, mert azért ott még azért vannak komoly kérdéseim, akkor egy kifejezetten más jellegű, más mentalitású új generációs vállalkozói kör fog működni. Én annak azt remélem, hogy ezeknek az új vállalkozói generációnak is meg tud felelni a kártya, és tudja azt a fajta állandó, öntanuló, innovatív, adaptív működését vinni, amit eddig is vittünk.
És érezhető a generációk igényei közötti különbség? Másra vágyik az idősebb generáció és a 20-as éveiben járó fiatal vállalkozói kör? Szükség van akár a hiteltermékek változtatására, finomhangolására?
Nagyon látszik. Nagyon látszik. Egyébként nekem ez nagyon jó. Engem annyira feltölt, amikor fiatal vállalkozókkal beszélek, és lobog a szemük, és hisznek, és mennek előre, és nem azt érzem, amit 2008-9-10-11-ben éreztünk a válság alatt, hogy mindenki szomorú szemmel ment, és mindenki visszafele táncolt, és visszafele ment, és egyre inkább adta le a piacát, az embereit, az erőforrásait, és mentek tönkre az emberek és az vállalkozások. Nekem ez egy akkora feltöltődés, személyesen egy feltöltődés, hogy látom azt, hogy tényleg ezek a lobogó szemű srácok, ezek mennek előre. Van benne sok tapasztalatlanságból fakadó hiba, sok minden van benne, de hogyha ezeket a vállalkozásokat áttesszük, és a generációváltást megússzák, akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon minőségi, innovatív, ezért is van fontossága, hogy létrejött az új kormányzati struktúrában az innovációs és technológiai minisztérium. Az itt már szó benne van, maga az innováció szó. Régebben a vállalkozások ezt a szót nem is ismerték. Tehát dobálhattuk itt a K plusz F, meg kutatásfejlesztés innováció szavakat, meg az uniós pénzek egy része erre mehetett. A vállalkozó szót nem értette. De ezek a fiúk már tudják, hogy miről beszélgetünk, és akkor már merik használni azt, hogy automatizáció, robotizáció, digitalizáció, ez is ilyen CO végült, azt merik használni. És szerintem ez fontos, mert a magyarországi gazdaságnak a telítettsége az már csak úgy léphet egy hiperugrást, hogyha valóban a hatékonyság, termelékenység, versenyképesség, és én behozok egy új szót, a nyerességesség irányába megy el. Tehát ezek ugyan bűvös szavaknak hangzanak, de a KKV stratégia, amit az ITM a múlt év ősszel hozott ki, nagyon jól fogta meg azt, hogy ezek a fő elemek, ezeket bele kell tenni, mert kitörési pont egyébként máshol nincs. Tehát terített a világ, globalizáció van, tudomásuk kell venni, hogy változik minden, vannak nagyon erős gócok, a makroszámok tekintetében zseniálisan jól állunk, ez az 5% körüli GDP, ez szinte elképzelhetetlenül pozitív, és idénre is komoly bizalmunk van egy hasonló, akár hasonló kategória elérésében, de azért ne vegyük figyelmen kívül azt, hogy a világ eléggé fortyog. Tehát az, hogy mit csinál Amerika Kínával, és vice versa, mi történik a Közel-Keleten, mi lesz az oroszoknál, mi lesz az Európai Unió, át tud-e állni egy új sebességfokozatra, az új bizottság az képes lesz-e, kész-e, képes arra, hogy most akkor kitörjön az uniós ellustulásból, talán mondhatjuk ezt a szót. Ezek azért mind-mind kritikus tényezők lehetnek, és ez változtathatják akár egy jó gazdaságnak is a külső elemeit. Ezért is van logikája annak, hogy gazdaság védelmi akciótervek születnek a hazai gazdaságpolitikában, mert föl kell készülni arra, hogy mi van akkor, hogyha valami egyébként rajtunk kívülálló dolog próbál minket eltéríteni az útról, és erre rá kell készülni.
És hogyha az innováción, a lendületen, a lobogó szemeken, vagy a hozzáálláson túl nézzük, másként, illetve mást várnak el egy pénzügyi szolgáltatótól, egy pénzügyi terméktől a fiatal generáció tagjai? Ugye vannak a különböző fintech megoldások, tudható, hogy teljesen másként áll a pénzügyeihez egy 20 éves, mint egy 50 éves legalábbis általában. Más az igényük? Másként akarnak akár a számlapénzükkel, akár a hitelükkel gazdálkodni, mint az idősebbek? Esetleg sokkal bátrabbak?
Hát erre hagyd mondjuk el egy személyes példát. Az én nagyfiam 18 éves, nagylányom 26, és mind a kettő azt mondta múltkor, és a fiam kezdte el, hogy papa, miért nincs nektek egy applikációtok? Milyen cikk, hogy nincs applikációtok? És ugyan én mondtam azt, hogy hát mi ott vagyunk, elektronikusan lehet igényelni, meg mondta, hogy oké, csak mi nincs egy applikációtok. És teljesen igaza van. És bementem reggel az irodába, mondtam a kollégájának, hogy gyerekek, miért nincs nekünk applikációnk? Hát a saját fiam fejemhez vágja, aki ugye ezzel nőtt föl. Az 5 éves kislányom is folyamatosan 1 éves kora óta nyomkodja az iPad-et és a telefonomat örökké elszedi. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon más generáció, ezeknek a srácoknak, gyerekeknek, fiúknak, lányoknak az újuk helyén iPad van. Tehát most azzal ezt nem lehet nem tudomásul venni. Tehát igen, hogyha a generációnak teljesen más, XYZ generációnak teljesen más a digitális igénye, akkor nekünk azt szerint kell megfelelni. Tehát én mondhatom azt, hogy sokkal szebb egy papírt kitöltögetni, mint ezt földiktálni egy egyébként beszédfelismerő rendszerre, de hogyha ez van, akkor tudomás, akkor ennek meg kell felelni, és ezt nem eldöntendő, hanem ezt meg kell csinálni.
És mikor lesz applikációjuk, ha már itt tart?
Most már gőzderivel dolgoznak a kollégáim, nem azért, hogy megfeleljenek a fiamnak, hanem azért, mert valóban van erre egy megfelelő igény. Egyébként az agrárszécsényi kártya esetében és az agráriumban ez a fiatalitás nagyon sokkal előrébb jár, mint az átlagos vállalkozási típusoknál. Lehet, hogy azért, mert az agrárvállalkozók azok azért a föld miatt is sokkal jobban figyeltek a generációváltásnak a kitanítatására, és én pont azért a generáción, nem tudom, lesz-e ma téma a generációváltás, vagy jut rá idő, de azért...
Igen, szeretném kérdezni.
Rettenet módon évek óta folyamatosan nyomkodom a figyelmeztetője, a warning szignálokat, hogy nem stimmel, vigyázni kell vele, mert ugye a 80-as évek végén kezdődött el kvázi a rendszerváltás környékén az, hogy a vállalkozások megjelentek a színen. Az akkori középvezetők fértek hozzá leginkább az állami vagyonhoz, hogy most kicsit ilyen frivol akarok lenni. És ezek az emberek, ezek akkor ilyen 40-50 közötti középvezetők voltak, ők tudtak hozzáférni az állami témákhoz. Most közben eltelt 30 év. Ezek az emberek most 65-70 pluszosok. És ez azt jelenti, hogy ezek az emberek, ezek ha tetszik, hanem el fognak esni. Jó esetben valami fajta irányítottan, de inkább azt látjuk, hogy egyelőre szó nincs irányított átadásról. Ezek az emberek ilyen one-man show-k voltak, ilyen egyszemélyes vállalkozó volt, kockás papírból, kis telefonkönyvecskéből a papa elmagyarázta azt, hogy most mi fog történni. Egyébként meg nem így működik, mert a feleség az nem ezzel foglalkozik, hanem ő otthon van, háztartásbeli, kis túlzással jogázik és botoxol, most ezt nem bántok senkit, hanem inkább csak a felhívom a figyelmet arra, hogy általában nem vesznek részt az asszonyok olyan mértékben a cég életében, hogy ez domináns befolyással bír. A gyerekek meg ugye nagyon kreatívak, művészek, általában örülnek a papa pénzének, de csak a pénznek örülnek, magát a munkát átvenni azért már az már egy kicsit cinkesebb. Tehát én azt látom, hogy a hiányzik ez a fajta generációváltásos evolúciós elmélet.
A cég tulajdonosi tudat?
Igen, abszolút hiányzik, és ugye senki nem veszi át, és ilyenkor három verzió van, vagy megveszi egy külföldi, ami azért nem reális, mert azért ezek a cégek, ezek ingerküszöb alatti méretek általában, tehát ez egy külföldi számára ez nem munkás elmenni egy másik országba, és egy kis vállalkozást átvenni. A konkurencia megveheti, de általában ki akarja belőle szemezgetni a jó stábot, meg a jó piacot, aztán ennyi a, és aztán be is zárja a céget. És a harmadik, és aztán itt van a legfontosabb elem, ahol viszont van kitörési pont, hogy a generációváltásnál a fontos szempont az, hogy egy hazai céget ne külföldinek adjunk el, hanem hazaitól hazaiig, magyartól magyarig menjen el, és legyen meg akkor lehetőség arra, hogy üzletész is át lehessen venni. És ez ma nincs meg a magyar banki piacon. Üzletész vásárlása nem nagyon van, sőt, nem is nagyon tudok egyáltalán hiteltípusra, hogy MFB hitelen kívül. És ez azt jelenti, hogy megnéztük mi is azt, és most ezen dolgozunk egyébként, hogy kinek van érdeke megvenni a céget. És azt találtuk, hogy egynek van érdeke, a dolgozóknak és a menedzsmentnek. Tehát akkor, hogyha ennek van érdeke megvenni, akkor erre kell kitalálni valami fajta olyan programelemet, és ez nagyon öröm volt, hogy a generációváltás meg is jelent egyébként a 7 pilléres ITM KKV stratégiában, mint a 7. elem, és ugye korábban sose volt horizonton, de most arra elérte azt a fajta ingerküszöböt, amikor már politika is ráfigyel, és külön önálló elemként tette bele ezt a stratégiájába.
És akkor elképzelhető, vagy legalábbis a szavaiból azt hallom ki, hogy önök is gondolkoznak valami fajta programon, vagy legalábbis egy alprogramon, amely ezt a területet érinteni, vagy érinthetni?
Mi mindig innoválunk, és ugye lehet, hogy 10 ötletből 3 rossz, vagy 5 rossz, vagy 8 rossz, de hogyha egy jó, akkor már megérte innoválnunk. Tehát,
ugye üzletpész vásárlási hitelről beszélt.
Igen, de az a kettő összeért, az a generációváltáshoz kapcsolódó üzletész vásárlásról beszéltem. Igen. Én, mert magában az üzletész az egy melós dolog. Tehát ugye az üzletész vásárlás az nem szeretik a bankok, mert az a baromi sok meló van. Ugye meg kell nézni azt, aki eladja, azt, aki megveszi, meg azt, amit megvesznek. Tehát ez háromszor kell átvilágítani valamit, és az egy nagyon drága, az bizonyos értékhatár alatt nem éri meg hozzányúlni az adott projekt. Ezért van az, hogy 1 milliárd alatt a bankok nem nagyon nyúlnak hozzá üzletrész történetekhez. Miközben ezek a cégek nem ekkorák, amiről beszélgetünk. Ezek ilyen 300 milliótól 2 milliárdig nagyságrendben szórnak ezek a generációváltás által érintett cégek, és tudomásul kell venni, hogy azért a vállalkozásoknak a jelentős része az most tényleg ebben a korban van, hogy 20-30 év után valaminek változnia kellene. Ezért persze innoválóan gondolkodunk, hiszen az ITM-ben, a KKB stratégiában szereplő területeket, azokat mi komolyan vesszük, hiszen egy jó stratégiáról van szó. Abban szerepel a zöld energia, mint programelem, szerepel a generációváltás, szerepel a régiós felzárkóztatás, hiszen ez egy nagyon fontos terület, azért ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy nagyon sok olyan kis falu van, ahol az utolsó vállalkozó, hogyha eljön, utolsó boltocska bezár, vagy bezár a kocsma, ne hagyj Isten, akkor ott vége a falunak. Tehát ilyen szempontból a helyi vállalkozások helyben tartása az egy kiemelten fontos dolog, hiszen azt tudja megadni azt a munkahelyi lehetőséget, hogy ne csak közfoglalkoztatásban kelljen dolgoztatni az embereket, hanem lehessen tényleges piaci körülmények között is dolgozni. És a negyedik, ami fontos elem, az az innovációs technológia, ami egy kényszer. Tehát ez nem az sem kerülhető meg. Tudomásul kell venni, digitalizálódni kell. Akkor lehet termelékenységet növelni, hogyha megvannak ezek a szintek. Van egy ilyen képességmániám, és talán mondhatjuk ezt, hogy egy vállalkozásnak a képesség technikája következőképpen áll össze. Amíg egy vállalkozónak nincsen tőkéje, addig egy bankhoz el se tud menni szinte, mert egy bank azt mondja, hogy figyelj, tőkeképtelen vagy, most mit akarsz. De ha van egy kis tőkéje, akkor már bankképessé tud válni, tehát a tőkeképesség jön hozzá a bankképességet. Ha a bankképesség megvan, akkor már hitelképessége is meg lesz. Na de pláne, hogyha a hitelképessége megvan, akkor már van neki, akkor kap hitelt, akkor már piacképes lesz, akkor működőképes és piacképes tud lenni. És a működőképesség és a piacképesség okozhatja azt, hogy a termelés képessége is megjön a vállalkozásnak, onnan pedig egy lépés, hogy eléri a versenyképességet, aztán majd jön majd persze az exportképesség, meg a tőzsdeképesség és az egyebek, de a legfontosabb az az, hogy ha az elején nincs meg, akkor a vége sem lesz meg. Tehát az, hogy versenyképességet lehessen növelni, nagyon célzottan kell próbálni azokat a programokat rátenni a gazdaságpolitikára, ami a versenyképességet nyomja meg, és a versenyképességet próbálja a termelékenységi és hatékonysági eszközökkel megnövelni.
És mennyire versenyképes most a hazai KKV szektor megítélése szerint?
Hát nagyon változó, ugye én nemrég olvastam az Összképben egy nagyon jó írást arról, az egyik helyettes államtitkának a tollából, ami arról szólt, hogy azért nem állunk annyira rosszul a versenyképesség tekintetében, amennyire meg van hype-olva az, hogy rosszul állunk. Igen, nem állunk túl jól, de hát azért a KKV-tól sose várjuk, nem szabad elvárni ugyanazt a versenyképességet, meg ugyanazt a hatékonyságot, mint egy gigantikus autógyártól. Nem az a dolga. Nem is lehet tőle elvárni, de az sem jó, hogyha azt mondjuk, hogy a KKV maradjon versenyképtelen és hatékonytalan, mert a nagygyárak majd hatékonyok lesznek helyette, hanem meg kell találni azt a pontot, amikor egy kis vállalkozás a maga kreativitása, rugalmassága tud legjobban működni, és ezáltal tud fejlődni, ehhez kell adni eszközöket neki, hogy tudjon modernizálódni, gépparkot fejleszteni, a tudást megadni az embereinek, mert ugye önmagában veszek egy új gépet, meg veszek egy új számítógépet, attól még nem lesz jobb a cégem. Ahhoz kell egy olyan stáb, aki azt tudja, be tudja kapcsolni a gombot rajta. Egyrészt meg kell adni neki a tudást. Tehát az oktatás, képzés, szakképzés, felső oktatásnak az eszmerendszerét, hogyha végigviszem, ott azért komoly kihívások vannak még, és hogyha az sikerül ennek a szolgáltába állítani, akkor igenis van esélyünk arra, hogy kiugorjunk a tömegből. A finnek se attól lettek olyan nagyon jók, mert most elkezdtek, nem tudom, rénszarvast gyártani sorozatban, hanem attól lettek, hogy csináltak egy Nokiát még 30 év, 25 évvel ezelőtt, aki viszont egyébként olyan technológiákat indított el, ami képes volt arra, hogy meginnoválja, és a szellemi kapacitás is megnövelje az ottani emberek fejében. Az észtek a remek példa arra, egy kicsi országról beszélgetünk, arra álltak rá, hogy agyakat képeznek, agyakat gyártanak, és ezek viszik előre, főleg informatikába, az ilyen mostani modern szakmákban, és ne legyen kétsége, itt azért 5 éven belül is már, de inkább 8-10 éven belül teljesen más szakmák lesznek, mint amik voltak eddig. A nevüket se tudjuk ma még annak a szakmának, ami majd 5 év múlva lenne jobb szakma lesz, és a hagyományos szakmák meg fognak kicsikét torpani, meg fognak állni, át kell állnunk egy másik világra.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Klisán László, a Kavosz ZRT vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Bucsi Levente és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!